ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon úgy gondolni a pénzére, hogy az valami, amiért úgymond az életidejét cseréli el. Reggel felkelek, bemegyek dolgozni azért, hogy pénzt keressek. Most ugye mondjuk egy autós példát. Keresek mondjuk 1000 eurót havonta, és akkor van két lehetőségem. Van egy autó, kerül mondjuk 10 000 euróba, meg van még egy autó, ami kerül mondjuk 34 000 euróba. Hogyha én megveszem a 34 000 eurós autót, akkor tudatosítanom kell, csak a különbözetért 2 évig be fog járni dolgozni. Tehát 2 évet csak azért dolgozom, hogy azt a különbözetet ki tudjam fizetni. Uh-huh. És ilyenkor, hogyha valaki így néz rá a kérdésre, akkor így sokkal objektívebben meg tudja ítélni, uh-huh. hogy számára ez a kiadás megéri-e.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
A mai világban talán az egyik legkényesebb és legfontosabb téma a pénzügyek. De miért számít ez még mindig tabunak? A szlovákiai lakosság nagy része nincs tisztában a pénzügyi helyzetével. Vajon mi lehet ennek az oka? Manapság egyre jobban felértékelődött a pénzügyi tanácsadóknak a szerepe, azonban sokan mégis félnek szakemberhez fordulni. Miért is ilyen szkeptikus a szlovákiai társadalom a pénzügyek terén? Csápai Ádám pénzügyi tanácsadóval beszélgettem. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, dr. Csápai Ádámot, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusát, pénzügyi tanácsadót. Szervusz Ádám, légy üdvözölve nálunk.
Szia, örülök, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ádám, hát pénzügyekkel foglalkozol, a mai világban talán ez az egyik legkényesebb és legfontosabb téma. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
Őszintén szólva, engem egészen kicsi koromtól kezdve érdekeltek ezek a pénzügyek, kezdve azzal, amikor kavicsokat gyűjtöttünk egy ilyen kis cserébe.
Aztán az ott felváltott a zsetonokra, ugye?
Természetesen, és végül igazi pénzre.
Na, akkor már az üzleti érzékel akkor kezdődött, ugye?
Akkor kezdett kialakulni, igen, fogalmazunk így. Ez aztán tovább alakult a Kereskedelmi Akadémián folytatott tanulmányaimnak köszönhetően, ami után pedig ugye Pozsonyba mentem a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Úgyhogy én először úgymond tanárként kezdtem el foglalkozni pénzügyekkel. Mikor csináltam a doktorimat, szintén a Pozsonyi Egyetemen, akkor felkértek arra, hogy tartsak a személyes pénzügyi témában egy kurzust. És ehhez a kurzushoz szükségünk volt egy úgymond valakire, aki a gyakorlatban is foglalkozik ezzel, ugye az én elméleti tudásom mellé, így egymásra találtunk, és akkor megkérdezte, hogy van-e kedvem vele dolgozni, amire én igent mondtam, úgyhogy azóta foglalkozom, nem csak az osztálytermekben, hanem úgymond a való reális életben is tanácsadással.
Erre mindjárt kitérünk. Előtte azonban kérlek áruld el, hogy miért is ugye ez a legkényesebb és legfontosabb téma. Nagyon sokan nincsenek tisztában a pénzügyi helyzetükkel, ugye az átlagosságot, hogyha az átlagosságot vesszük példaként, illetve miért is fontos az, hogy tudjuk, hogy mennyi is az annyi, hogy hiszen meg kell tanulni azt, hogy hogyan gazdálkodjon az ember, hogyan figyeljen oda a kiadásokra, a spórolásokra.
Jelenlegi tapasztalataim azt mutatják, hogy a pénz még a mai napig is egy kifejezetten tabu téma a társadalmunkban. Annak ellenére, hogy bár én nem tartom kimondottan a lehető legfontosabb dolognak, ahogy azt említetted, viszont mindenképpen a nagyon fontos dolgok közé tartozik. Gondoljunk csak bele, felkelünk reggel, felöltözünk, elmegyünk munkába, dolgozunk, miért? Hogy valami megélhetést biztosítsunk be magunknak, családunknak, gyermekeinknek, az oktatására, stb.
Tehát alapvető szükségletek, ugye?
Ebből igen, ki. És az alapvető szükségleteken kívül pedig szintén hasznos lehet egy mondjuk kikapcsolódásra, színházra, nyaralásra, de akár az önmegvalósítás eszköze is lehet, hiszen hogyha jól tudok gazdálkodni a pénzzel, akkor meg tudok magamnak teremteni például egy olyan anyagi hátteret, ami lehetővé teszi, hogy vállalkozzak, vagy például olyan dologba kezdjek, ami engem úgymond feltölt, de lehet, hogy picit kevesebbet fizet.
Több felmérés és napvilágot látott, és a szlovákiai lakosság nagy része úgy tűnik, hogy nincs tisztában a pénzügyekkel, illetve nem tudja, hogy mi az a jó, illetve okos gazdálkodás. Miért jó, ha az ember képbe van, és mi az oka annak, hogy ennyire le van maradva a szlovákiai társadalom ezeken a területeken?
Alapvetően ez egy több rétegű probléma. Kezdjük azzal, hogy például az idősebb generáció, aki mondjuk még az előző rendszer alatt nevelkedett, nem nagyon gondolkodott ilyen pénzügyi témákról. Mindenkinek volt egy bankszámlája, bementek a bankba, kaptak rá kamatot, és akkor ennyiből állt az egész.
Meg hát más rendszer is volt, ugye, hogyha az idősebb generációról beszélünk, ugye 89 előtt azért gondolom eléggé korlátozottak voltak a lehetőségek ilyen téren.
Természetesen. Épp ez az, amire próbáltam reflektálni, hogy ugye nem nagyon volt szükség úgymond pénzügyi intelligenciára, azonban a rendszerváltás után kinyílt a világ. Ez a pénzügyi világot is értette, új termékek jelentek meg a piacon, új cégek alakultak, vállalkozni lehetett ebben a témában, és ez egyébként sok visszaélésre is módot adott, ami az akkori szintén 20-as, 30-as éveiben járó generációban szerintem és tapasztalataim szerint egy mély nyomot hagyott, amit azóta is nehéz levetkőzni. Tehát ez az egyik oldal ennek a problémának. A másik oldala pedig az, hogy attól függetlenül, hogy egyébként az Oktatásügyi Minisztérium próbálkozik az iskolákban beleépíteni a pénzügyi nevelést az alaptantervbe, vagy akár a Nemzeti Bank fogalmaz meg nagyon-nagyon jó ajánlásokat, ettől függetlenül ennek a gyakorlati implementációja még fogalmazunk úgy, hogy gyerekcipőben jár.
Tehát mi azt, hogyha nem érti az ember, átlag ember, hogy miről is van szó?
Pontosan, és igazából az oktatást még sajnos nem tudták úgy implementálni, hogy ezt értsük is. Úgyhogy alapvetően ezért lehet az, hogy a pénzügyi ismereteink hiányosak. Természetesen rengeteg blog, cikk, szakmai oldal foglalkozik ezzel az interneten, mégis azonban jobb lenne, hogyha struktúrált formában tudnák ezt oktatni az iskolában is. És hogy miért is nagyon fontos ez? Hatalmas különbségek lehetnek anyagi jólétben, most fogalmazzunk, koncentráljunk erre, hogy például anyagi jólétben, aközött, aki mondjuk okosan, az alapszabályokat betartva gazdálkodik a pénzével, vagy például olyan között, aki mondjuk ezekkel sajnos nincs tisztában, és ahogy azt előbb hallhattuk, legtöbbször önhibáján kívül.
Említetted az oktatást, arra lenni kíváncsi, hogy ezt már jól elkezdeni az alapiskolákban, vagy illetve szakköröket jó vezetni, vagy inkább a középiskolába, gimnáziumba kell hagyni ezeket a témákat, hogy egy kicsit úgymond éretebb fejjel tudjon rálátni a diák ezekre a pénzügyi problémákra, kihívásokra.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és itt most el is gondolkodtattál azon, hogy lehet, hogy az én gazdaság vagy pénzügyi érdeklődésem egyébként még az óvoda előttről jön.
Hát ez habitus kérdés is lehet egyébként. Nem mindenki készül közgazdaságtudományi egyetemre, meg nem ez mindenkiből pénzügyi szakember.
Természetesen, úgyhogy ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már az óvi előtt is érdemes elkezdeni, ez különböző társas játékokkal például. Tehát, hogyha jól emlékszem, én így kezdtem. Jó. Még annó emlékezhetnek rá, talán még ma is forgalomban van a Gazdálkodj okosan.
Gazdálkodj okosan megvolt nekünk, és igen, aztán legyen is milliómos.
Pontosan. És akkor így, amikor a mamánál néztem ezt, vagy amikor sokat játszottunk, akkor jött meg az érdeklődés. Viszont, hogyha formális oktatásról beszélünk, akkor mindenképpen érdemes legalább, mert szerintem felső tagozattól elkezdeni ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon alapoktól, és utána, ahogy ugye a diákok is haladnak előre a tananyaggal, úgy lehet egyre komolyabb témákba is belefolyni. Kezdhetnék például azzal, hogy hogyan kell beosztani a zseppénzüket. Nagyon egyszerű és gyakorlati tanácsokkal, és ebben a szülők is segítkezhetnek nekik otthon, hogyha megtanítják így a gyerekeket ebből a szempontból is gazdálkodni. Nagyon fontos, hogy a család is bevonja, úgymond a gyerekeket, hogy nyilván nem a nagyon nagy pénzügyi döntésekbe, de azért megmutassák nekik, hogy ők milyen szinten is hogyan gazdálkodnak. Sajnos a tapasztalatom az, hogy ez még mindig nagy részt tabu, még családokon belül is ez a téma.
Szerinted miért tabu ez a téma? Tehát, hogy beszélünk arról, hogy ez tabu, de meg tudjuk mondani ennek az okát? Hogy mi lehet ez? Azért már nem fektetünk erre nagyobb hangsúlyt, el van hanyagolva az oktatásokban, de ezen kívül biztos azért vannak más területek is, ahol lehetne ezen segíteni, vagy javítani.
Szerintem egyébként mindenkinek megvan, vagy minden közösségben megvan az az ok, ami miatt mondjuk a pénz tabu lehet. Gondoljunk például csak arra, hogy amikor vegyük például a 90-es éveket, tehát ugye az a generáció, amiről már beszéltünk. Nagyon sok olyan tapasztalatom volt különböző piramis játékokkal, meg ilyen hasonló átverésekkel.
Akkor jöttek be.
Akkor jöttek be, konkrétan. És akkor még nem is volt annyira kialakulva például a szabályozó szerv, vagy a szabályozó rendszer, mint például a napjainkban. Úgyhogy az ezutáni megégetés miatt, ahol, tehát az emberek nagyon meg tudták magukat égetni ilyen rendszerekben, és akkor ez miatt alapvetően kialakulhatott bennük egy averzió, és ettől mondjuk akár próbálhatják félteni a család többi tagjait is. Beszélhetünk utána arról, hogy tehát nem mindig ideálisak az emberek közötti kapcsolatok, azért előfordulhat az is, hogy eltitkolnak ilyen dolgokat. Vagy például megnevezhetünk olyan okot is, hogy valaki azt gondolja, hogy mondjuk még a gyerek nem kész erre a témára, vagy még egyszerűen nem fontos ez a téma. Igen, tehát egyébként most, hogy ezt így kimondtam, valószínűleg ez is egy kulcs szerepet játszik, hogy sokan, mivel nem tudják, nem ismerik a lehetőségeiket, mondjuk az oktatás rendszer hiányosságai miatt, ezért úgy is gondolják, hogy hát ez a téma igazából nem is fontos, és kimerül annyiban, hogy nyitok egy bankszámlát.
Ugye említettük azt, hogy a lakosság nagy része nincs tisztában a pénzügyi ismeretekkel, de mi lehet szerinted a megoldás már így a felnőtteknél, vagy annál a generációnál, aki már ugye dolgozik, munkát vállal, családot alapít, hogy hogyan lehet tanácsokat adni, hogy jobban tudjanak odafigyelni a pénzügyeikre, tudatosabban tudjanak gazdálkodni.
Véleményem szerint fel kell hívni mindenki figyelmét arra, hogy ez a téma nagyon fontos. Uh-huh. Például ilyen podcastek formájában, mint ahogy most itt vagyunk. Úgyhogy ez szerintem a legfontosabb. Az, hogy az emberek tudatosítsák, hogy ez nem lényegében egy ördögtől kapott téma, hanem olyan dolog, ami mindannyiunk életét érinti, befolyásolja, és akkor megtanuljuk egyébként nagyon-nagyon egyszerűen, tehát itt nem komplex, bonyolult számításokra kell gondolni, hanem nagyon-nagyon egyszerű formában elérhető a tudás, akár ingyen is az interneten, különböző blogokon, például ugye nálunk a pénzügy.sk-n vagy, de szlovák, magyar nyelven is, stb. Tehát a tudás az ott van. Ez az egyik. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy nincs ideje erre a tudásra, akkor pedig kérheti, vagy ennek a tudásnak a megszerzésére, akkor pedig kérheti tapasztalt tanácsadó segítségét. Arra majd nem sokára rátérhetünk szerintem, hogy milyen
az. Rát is térhetünk szerintem. Itt az ideje arra, hogy akkor el is mond a hallgatóknak, illetve nekem is, hogy mivel is foglalkozó konkrétan, tehát mi is az a pénzügyi tanácsadó, és mi a funkciója?
Nagyon egyszerűen össze szeretném foglalni, vagy hogy egy analógiával éljek, akkor képzeljünk el mondjuk egy fitness edzőt, egy konditermi edzőt.
Na, tehát jó ugye, példa.
Tehát ugye eldöntöm, hogy holnaptól egészségesen akarok élni, ugye nemrég volt itt az új év, nagyon sokan elkezdtünk diétázni, többek között én is gondoltam rá, aztán meglátjuk, hogy meddig tart. És akkor ugye csinálhatjuk ezt úgy is, hogy bemegyek a konditerembe, életemben nem voltam még ott, megpróbálok megemelni 3 súlyzót, hogyha szerencsém van, akkor nem sérülök le, hogyha nincs, akkor még ez is megtörténhet. Csinálom ezt pár hónapig, aztán majd kinézek valahogy, meg lehet, hogy lefogytam. Vagy választhatok egy alternatívát is, és akkor azt mondom, hogy van itt egy képzett személyedző, és akkor megkérem az ő segítségét, hogy üljünk le, nézzük át a gyakorlatokat, írunk egy edzéstervet. Uh-huh. Mi az, amit el szeretnék érni? Megbeszéljük a céljaimat, mi az, amit el szeretnék érni? Hogy tudom ezt megcsinálni, milyen gyakorlatokat csináljak? Hogyan figyeljek oda az étrendre? Ez az egyik, tehát ismereteket szerzek tőle. Uh-huh. A másik az, hogy hát előfordulhat az, velem is előfordul, hogy nincs kedvem lemenni edzeni. Például. Viszont, hogyha tudom, hogy vár rám az edző, tudom, hogyha már kifizettem azt a ilyet, akkor már csak azért is lemegyek. Tehát egyfajta motiváló erő is ott van. A harmadik pedig, hogy nem nekem kell átböngészni az egész internetet ezekért az ismeretekért, és rögtön abban az időben kapok visszajelzést, amikor például csinálom a gyakorlatokat. Ez szerintem egy kiváló analógia arra, hogy hogyan lehet felismerni, vagy mire is jó egy jó pénzügyi tanácsadó. Fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint pénzügyi tanácsadó nem kérhet el pénzt juttatást a klienstől. Tehát ez a szolgáltatás az alapvetően ingyenesen van a kliensnek nyújtva, a jelenlegi szabályozás szerint. Viszont ezért ebben a szolgáltatásban lényegében ugyanaz benne van, amit egy jó személyedzőtől kaphatunk, csak pénzügyi téren. Egyébként ez nagyon sok embert elriaszt, uh-huh. hogy azt hiszik, hogy úristen, most akkor
igen, mert egy valami csavart látnak benne, hogy benne, hogy a mai világban ugye semmi sincs ingyen, de hát a kételyeket most fogod mindjárt eloszlatni.
Ahogy már említettem, nagyon sok embert elriaszthat például az, hogy nem tudja, hogy mire várjon, és azt hiszi, hogy például a tanácsadás egy vagyonba kerül. Ez nem így van. Tehát Szlovákiában a pénzügyi tanácsadás szabályozása kifejezetten bonyolult, azonban Az esetek 99%-ában a kliensnek ezért a tanácsadásért nem kell fizetnie, ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint a tanácsadók fizetése az úgymond úgy történik, hogy őket a cégek fizetik, akiket mondjuk képviselnek. Itt természetesen nagyon fontos megemlíteni, hogy egyébként lehet egy érdekkonfliktus. Tehát, hogyha például olyan tanácsadóval ülök le, aki mondjuk egy vagy két cég termékét mutatja nekem, akkor az alapvetően akkor tőle nem kaphatok teljes mértékű áttekintést a piacról. Tehát nagyon fontos, hogyha tanácsadót keresünk, akkor olyan tanácsadót keresünk, aki tényleg az összes céggel kapcsolatban van, legyen az biztosítótársaság, bank, befektetési szék, teljesen mindegy.
Mert van átlátása.
Mert nem csak az, hogy van átlátása, hanem onnantól kezdve neki lényegében teljesen mindegy, hogy tehát őneki nincs érdekkonfliktusa, ő lényegében bármelyik cég termékét tudja kínálni.
Így hiteles.
Az arra, igen, pontosan, ez egy hitelességet kölcsönöz neki, és arra a szituációra. Viszont térjünk vissza egy picit, lépjünk vissza egyet, ugyanis ezt tényleg nagyon fontosnak tartottam, hogy a hallgatók tudják, ugyanis lényegében erről nem sok információ van, tehát most már tudják. Viszont lépjünk vissza oda, hogy alapvetően a tanácsadás az miről is szól, vagy hogyan is néz ki. Vissza a fitnessedző példához, pénzügyi nyelvvel fordítva. Hogyha például valaki tanácsadóhoz fordul, akkor jobb tanácsadók természetesen úgy csinálják, hogy az első és a legfontosabb dolog az az, hogy beszélgetnek a klienssel, megpróbálják megismerni, hogy lényegében milyen szükségletei vannak, milyen tervei vannak, milyen céljai. Egyébként előfordulhat, hogy ugye, ahogy mondtam, az oktatási rendszerből származó hiányosságok miatt ezeket a célokat úgymond nagyon gyakran az emberek meg sem tudják fogalmazni maguknak, tehát ilyenkor segítünk, hogyan átadjuk azokat az ismereteket, amik alapvetően szükségesek. Fontos, szintén nagyon fontos, tehát ezeket az ismereteket se mi találjuk ki, tehát nem mi vagyunk azok, akik azt mondják, hogy ez így tuti, hanem bármi, amiből kiindulunk, az mindig például az én esetemben ugye az egyetemi kutatói munkámból adódóan, vagy valamilyen nemzetközi szaklapban publikált cikk, vagy például az említett Szlovák Nemzeti Bank, vagy például a minisztériumi ajánlások. Tehát ezzel összhangban kell, hogy legyen az a tanácsadás kínálata.
És azért ezek nagyon komoly ajánlatok, meg hát nagyon nagy referenciák, tehát hogy az ember ilyenkor megnyugodhat, hogy nem akárkihez fordul, hanem tényleg teljes mértékben egy szakemberrel beszélget.
Úgyhogy ez nagyon fontos a hitelesség szempontjából, ahogy említettük, tehát az egyik, hogy lényegében az, hogy mindenkivel együtt dolgozzon, a másik pedig az, hogy azok az ajánlások, vagy azok az információk, amiket közöl, azok hiteles forrásból származhassanak. Tehát nagyon fontos, hogy természetesen a tanácsadónak is lehet saját véleménye, viszont ezt mindig alá kell támasztani valamilyen forrásokkal. Na már most, hogyha a célokat áttekintettük, ismereteket átadtuk, akkor onnantól kezdve szintén nagyon fontos az, hogy látni kell a tanácsadón, hogy ő hosszú távon képzeli el ezt az egész kapcsolatot, tehát hosszú távon gondolkodik, nem az, hogy akkor most egyszer leülünk, hanem hogyha bármi kérdése van az adott illetőnek vagy kliensnek, szintén fordulhat hozzá, segít, visszaír, kommunikál, rendszeresen találkoztok, tehát ezt nem hetente, például tehát azért évente legalább egyszer, hogyha leült. Ez is nagyon fontos. Utána a másik az az, hogy vegyük például a befektetéseket. Szlovákiában a lakosság nagy része a megtakarításait bankszámlán tárolja. Ez alapvetően abból helyzetből származik, hogy ugye szintén hiányosak az ismereteink. Bizonyos befektetési formák azonban nem fix kamatozásúak, hanem az értékük változhat idővel. Na most, hogyha valaki például azt mondja, hogy hát én látom, hogy most ez picit mínuszba ment, -10% mondjuk, akkor dönthet úgy, hogy azt a befektetést eladja, és akkor lényegben bukóval száll ki. Viszont tehát most megint akadémiai körökből indulok ki, 1600-ig nagyjából visszamenőleg vannak adataink befektetési formákról, és ezek azt mutatják, hogy hosszú távon, hogyha megfelelően van beállítva például az a bizonyos cél és a hozzátartozó befektetési portfólió, akkor hosszú távon szinte biztos annak az esélye, hogy az egyén az pluszban fog kiszállni. Ehhez azonban nagyon fontos a tanácsadónak a segítsége, ugyanis hogyha tényleg meglátja azt az alapvető rövid mínuszt, mondjuk ami lehet -10%, és akkor eladja, akkor garantálja bukást. Viszont ilyenkor leülnek a tanácsadóval, átbeszélik ezeket a dolgokat, és lényegében akkor hosszú távon egy sokkal magasabb összeg lehet majd a számláján. A harmadik pedig az szintén az, hogy ez rengeteg időt megspórol. Tehát nem kell átolvasnom az összes blogot, nem kell átolvasnom az összes szakmai cikket, hanem tényleg van valaki, aki felkészült, tehát az tehát a nagyon minimum az az, hogy van nemzeti banki engedélye. Uh-huh. Tehát, és egy olyan cégnél dolgozik, akinek van nemzeti banki engedélye. És olyan cégekkel dolgozik együtt, akiknek van nemzeti banki engedélye. Ez sok nemzeti banki engedély, de természetesen tehát ezt bárki, hogyha például leül valakivel, nyilván a tanácsadónak be kell mutatkozni, meg kell mutatnia magát, identifikálnia kell magát, akkor elmondja, akkor az illető a nemzeti bank oldalon rá tud keresni, hogy ez valaki tényleg tanácsadó-e vagy sem, megcsinálta a vizsgákat, vagy sem. Mert ugye például a tanácsadóktól is elvárja a nemzeti bank, hogy rendszeres képzéseken vegyenek részt, rendszeresen képezzék.
Folyamatosan bankot, már utána, és hogyha valaki ilyen sok okmányt fel tud mutatni?
Természetesen. Nem elég elolvasni egyszer a tananyagot, ugyanis a pénzügyi szektor is diametrikusan változik. Aha, tehát
jó pap, holtig tanul, persze.
Természetesen a jó pap és a jó tanácsadó is holtig tanul.
Igen, hát jó, akkor ez jó szlogán.
Igen, igen. Úgyhogy lényegében igen, ez nagyon fontos, és egyébként 4 évente újra kell vizsgáznia mindenkinek.
Viszont felmerül itt egy érdekes kérdés. Azért a szlovákiai társadalom eléggé szkeptikus minden területen, és ez a pénzügyekre is vonatkozik. Sokan nem mernek, vagy félnek pénzügyi tanácsot kérni. Szerinted miért van ez így?
Szerintem erről egyébként, mert érintőlegesen beszéltünk, ugye sok ember lehet például negatív tapasztalata ilyen piramis játékokkal, amit említettünk, vagy például lehetett...
De volt kapitalizmus a 90-es években?
Hát,
ennek a hatása? Vagy...
Hát a nem szabályozott tanácsadás hatása. Igen, egyébként. Ezek egyébként még sajnos a mai napig is előfordulnak, uh-huh. Viszont, ahogy már említettem, nagyon érdemes odafigyelni a Szlovák Nemzeti Bankra, ugyanis például keleten nagyjából 2-3 évvel ezelőtt történt konkrétan kriptovalutákkal egy csalás, uh-huh. Ott a Nemzeti Bank már 1-1,5 évvel azelőtt, hogy bedölt volna a krach, figyelmeztetett arra, hogy ezzel probléma lehet. Úgyhogy ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Tehát igazából ez a fajta bizalmatlanság manapság már nagyon egyszerűen felülkerekedhető, ugyanis, hogyha odafigyelünk a szabályozó szervekre, akkor tudjuk, hogy az, akivel együtt dolgozunk, az hát legalább a szabálya meg az engedélye megvan. Na most ugye a papír sok mindent elbír, tehát mi az, ami alapján gyakorlatban tudjuk identifikálni, hogy tényleg az a tanácsadó, aki mondjuk nekünk tanácsot akar adni, és az ő pénzé és a mi pénzünkkel, vagy meg akarja mondani, hogy hogyan használjuk a mi pénzünket, vagy hogyan tudjuk elérni a pénzügyi céljainkat. Hát nagyon fontos az integritás, tehát hogyha leülünk valakivel, akkor kérdezünk rá, hogy oké, tehát ezt mutatod, ez az, amit kínálsz, uh-huh. Te hogy csinálod? Tegyük fel a kérdést. Te vajon használod-e azt, amit nekem mutatsz?
Uh-huh.
Van-e tapasztalatod ezzel? És általában, hogyha igen, hogyha ő is meg tudja mutatni, mert szerintem tanácsadóként nincs semmi szégyelnivaló abban, hogy hát, hogyha már másnak valaki pénzügyi tervet állít össze, akkor legyen már saját magának is egy nem. Szóval, hogyha ezt meg tudja uh-huh. mutatni, meg tudja indokolni logikusan, hogy miért, és tényleg lényegében azt használja az adott élethelyzetben, amit például nekem ajánl ugyanarra a problémára, akkor szerintem ez egy hatalmas pluszpont.
Hát mik a tapasztalataid? Hogyan dolgozol? Mennyire sikerül az embereknek elmagyarázni, felvázolni a megoldást, tanácsokat? Milyen céllal szoktak téged általában megkeresni? Meg hát gondolom azért több típusú emberek keresnek meg, valaki gondolom azért azzal keres meg téged, hogy hogyan tud többet spórolni, hogyan tud több pénzt megtakarítani, vagy hogyan tud jobban keresni.
Tehát én nem csak tanácsadással foglalkozom, tehát ugye én tanítok például az egyetemen is, illetve hát ott kutatási projekteket csinálom.
Statisztikát.
És ugye különböző kutatási projektekben is benne vagyunk, és én nagyon szeretem például csak úgy megosztani az ismereteket, akár vagy pénzügy.sk blogon, akár mondjuk az Instagram felületemen, akár Facebook oldalamon, stb. Ugyanis én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tehát ez a tudás, amiről már többször is beszéltünk, az úgy legyen elérhető, de ne maradjon egy úgymond akadémiai elefántcsonttoronyban, hanem tehát mindenki számára elérhető módon legyen ott, és akkor hát örülök, hogyha valaki ez miatt tudatosabban kezdi kezelni a pénzügyeit, és segít neki például. Igazából ez is főleg ez az, ami motivál, tehát amikor kapom azokat a visszajelzéseket, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy erről még nem is tudtam, ezt senki nem mondta el.
Vannak ilyen visszajelzések, ugye?
Igen, igen, és vagy például olyankor, amikor valaki mondjuk 20 évig használ egy terméket, vagy csinál valamit, és akkor rámutatunk arra, hogy igen, de ennek lehet, hogy vannak bizonyos hiányosságai, és akkor így tényleg az emberek nagyon hálásak akkor, hogyha végre leülhetnek valakivel, aki erről szakmailag is tud velük kommunikálni, nyíltan. Tehát tehát mindenféle tabuk nélkül, ezért az Instagram fiókomnak is a mottoja, úgymond, hogy pénzügyekről tabuk nélkül, nem, valamiért elég gyakran használom ezt a tabuszot, nem tudom miért, ez előfordulhat. Úgyhogy igazából ez az, ami engem főleg hajt, tehát ez az edukatív része. Természetesen utána organikusan előfordul, hogy megkeresnek valakik, hogy őnekik van egy konkrét szituációjuk. Egyébként mindenkire nyitott vagyok, tehát el tudnak érni telefonon, e-mailben, Instagramon, bármilyen módon. Én alapvetően mindenkire nyitott vagyok, tehát akár csak egy kérdésük van, nyugodtan küldjék el, tudok rá válaszolni, vagy hogyha valaki komplexebb tanácsadást szeretne, azzal is nyilván le tudok ülni, átbeszélni a dolgokat, és hogyha valami olyan van, amiben tudok segíteni, akkor szívesen segítek. Tehát azt nem tudom úgy behatárolni, hogy most konkrétan akkor X fajta embercsoport, vagy Y fajta, tehát például csak vállalkozók, csak nem. Tehát bárki, hogyha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Természetesen én sem tudok mindent, de hogyha én nem tudom, akkor biztos, hogy ismerek valakit akár az egyetemről, akár más ilyen gazdasági körökből, aki valószínűleg tudni fogja a választ. Úgyhogy alapvetően így tudnák válaszolni erre a kérdésre. Számomra nagyon fontos az, hogy oktassuk, edukáljuk az embereket, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy valamiben tudok akár személyesen is segíteni, akkor nyugodtan természetesen megkereshet, igyekszem.
Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy nagyon sokan csalóként adják ki magukat, és próbálják az embereket átverni, akár ilyen pénzügyi területen. Szerinted hogyan kell kivédeni a csalók elleni támadás, hogyan lehet felismerni azokat, akik nem hitelesek, és megpróbálják manipulálni az embert. Ugye a mai világban azért nem árt az óvatosság, és nem árt vigyázni az ilyen emberekre, hiszen ilyen nagyon sokszor be lehet dőlni, főleg olyanoknak, akik nem felkészültek ebbe a témában, nem jártasak, és hát azért a lakosság nagy része sajnos ilyen.
Alapvetően több formája van ezeknek a csalásoknak. Amit most mondok, azok anekdoták, tapasztalatok, amikkel mi találkoztunk. Tehát az, hogy tehát statisztikáim konkrétan erről a jelenségről nincsenek, azon túlmenően, hogy egyre gyakoribb, főleg az online térben. A már említett tanulmányokból kiindulva, amiknél van adatunk 1600-tól, 1870-től, függően attól, hogy milyen tanulmányt használunk, kimutatható, hogy például a leggyakrabban, és most általánosságban véve a legnagyobb hozamú befektetési formák, hosszú távúak, azok nagyjából ilyen 7-8%-nyi hozamot tudnak hozni évente. Most egyszerűsítettem a példakedvéért. Ugyanis legtöbbször csalásnál olyan dolog történik, hogy valaki hatalmas, gyors meggazdagodást ígér. Tehát, hogy egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra meg tudjuk duplázni a pénzünket. 50-60-100%-os hozamok. Egyébként tényleg, hogyha ezeknek valaki utána számol, akkor vannak olyan csalások is, ami konkrétan azt ígérik, hogy egy éven belül gazdagabbak leszünk, mint az egész világnak a GDP-je.
Hát igen, ez nagyon meredek.
Úgyhogy vannak ilyenek is. Egy nagyon-nagyon egyszerű szabályban szeretném összefoglalni ezt, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az általában nem igaz. Uh-huh. Úgyhogy, ha valaki túl nagy hozamokat ígér, tehát mondjuk nagyobbakat, mint ez a 7-8% évente, és főleg mindig oda teszik, hogy kockázatmentesen, akkor nagyon-nagyon meg lehet égetni magunkat. A másik, ahogy már ezt említettem többször is, érdemes odafigyelni, hogy annak, aki kínálja ezeket az úgymond befektetéseket, idézőjeles befektetéseket, milyen háttere van. Tehát rá tudok-e keresni a vezetőikre mondjuk a cégjegyzékben? Rá tudok-e keresni a cég engedélyére nemzeti bankjegyzékében? Van-e normális weboldala a cégnek? És a többi, és a többi. Főleg ezekkel találkozunk így a praxis során ilyes fajta csalásokkal, és természetesen, hogyha csalás áldozatai vagyunk, akkor onnantól kezdve a rendőrséget érdemes keresni.
Milyen konkrét tanácsokat tudnál adni egyébként? Ugye említetted, hogy különböző ajánlatokkal keresnek meg téged az emberek, de mik ezek a konkrét javaslatok vagy tanácsok, amelyekkel leggyakrabban az emberek klienseitéket felkeresnek?
Nagyon-nagyon fontos. A tanácsnak mindig személyre szabottnak kell lennie. Azonban, tehát és ez miatt úgy konkrét ilyesmit nem is lehet megfogalmazni, ami mindenki számára érvényes, viszont vannak bizonyos szabályok, olyan dolgok, amikre érdemes odafigyelni, amelyekből úgymond mindenki, hát nevezzük úgy, hogy profitálhat. Tehát ezeket fel lehet osztani több dologra. Bevétel növelése, kiadások figyelése és a kockázatok. Tehát, ahogy már mondtam, és akkor mondjuk kezdjük a kockázatokkal. Ahogy már mondtam, Szlovákia lakosság az kifejezetten konzervatív a pénzügyi szempontból, főleg ugye az ismeretek hiánya miatt, és akkor a lakosságnak a pénzének a legnagyobb része, az mondjuk folyószámlán ült. Tehát, hogyha jól emlékszem, legutoljára ez ilyen 60-70 milliárd euró volt, ami banki folyószámlákon ül, ahol ugye nem keres, vagy nem kapnak rá semmilyen kamatot, mert ott biztonságban van, és tény, tehát ez egyébként egy kifejezetten biztonságos módja a pénztárolásának. Azonban azzal, hogy lényegében nem szerzünk pénzügyi ismereteket, rengeteg más, úgymond olyan kockázatnak tesszük ki magunkat, amiket napról napra nem érzünk, viszont hosszú távon rengeteg pénzbe kerülhetnek számunkra. És akkor kezdeném olyannal, amit az utóbbi időben azonban érezhettünk volna, akár napról napra, évről évre is, ez például az infláció. Az infláció az lényegében azt jelenti, hogy megint nagyon leegyszerűsítem, a termékek drágulnak. Drágább lesz a kenyéreboltban, drágább lesz a tej. Mondok egy példát. Nagyon sokan emlékeznek még nyilván arra az időszakra, mielőtt Szlovákiában még euró volt. Tehát akkor, hogyha például elmentem bevásárolni a boltba, akkor azért 50 koronából egy egész jó kis bevásárlókosarat állíthattam össze magamnak. Ma, hogyha elmegyek, akkor kis túlzással ugyanehhez a bevásárlókosárhoz 50, igen, 50 vagy 70 akár. Ami ugye, hogyha elszámoljuk koronára, az klasszisokkal hatalmasabb összeg. Úgyhogy ez például az infláció. A következő ilyen kockázat az lehet az, hogy nagyon sokan azt hisszük, hogy ugye ráérünk például pénzügyi dolgokkal foglalkozni, ráérünk később félretenni a nyugdíjra. Na most, Szlovákiában van a nyugdíjrendszernek három pillére. Az első pillér az az úgynevezett felosztókirovó rendszer, ami azt jelenti, hogy én dolgozom, járulékot elveszik a fizetésemből, odaadják valakinek, aki jelenleg nyugdíjas, cserébe kapok egy ígéretet, hogy amikor mi lesz a nyugdíjas, akkor összekapom. Pontosan. Ezen kívül azonban van egy második és harmadik pillért most hagyjuk, viszont a második pillért azt mindenképpen érdemes kihasználni, hogyha valakinek lehetősége van rá, ugyanis ez azt csinálja, hogy például, hogyha én keresek 1000 eurót, akkor minden hónapban 40 eurót nekem a második pillérben félretesz úgymond az állam egy ilyen nyugdíj előtakarékossági számlára, ahol aztán kamatozhat. És akkor gondolhatjuk azt, hogy hát 40 euró mit jelent az? Nem túl nagy pénz. Na most az úgynevezett kamatos kamatnak, ami egy matematikai pénzügyi jelenség, köszönhetően ez az összeg akár több mint 100 ezer euróra is nőhet a 40 éves karrierünk alatt. Úgy, hogy ez a pénz igazából technikailag egyszerűsítve ingyen van, ugyanis egyébként se látnánk belőle semmit nyugdíjig. Ezen kívül nagyon fontos odafigyelni arra, hogy rengeteg ember gondolja azt, hogy bele például semmi nem történhet, tehát így ne is történjen. Viszont érdemes felkészülni váratlan helyzetekre. Na most nagyon sok...
Baleset vagy ilyesmi.
Baleset, betegség, ne adj Isten. Egyébként olvastam egy statisztikát, egy szomorú statisztikát, hogy például a daganatos megbetegedések 37%-a már aktív korban történik, tehát még nyugdíj előtt. Tehát olyanokkal, akik dolgoznak. Ez egyébként a szlovák kormány által üzemeltetett oldalon elérhető nyilvánosan. És tehát nagyon sokan fizetnek valamilyen biztosítást, azt hiszik, hogy be vannak biztosítva, aztán amikor tehát biztosítónak fizetnie kéne, akkor rájönnek, hogy igazából az, ami történt velük, az nem is volt bebiztosítva. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Illetve még, ami szintén rengeteg pénzt vesz ki a zsebünkből, azok a hatalmas költségek. Gondolom, nagyon sok embernek volt tapasztalata, vagy van tapasztalata az úgynevezett például spórolós életbiztosításokkal, amik elsőre nagyon jónak tűnnek, nagyon jól is hangzik, valakinek egyébként még jó is lehet, nagyon ritka esetben, viszont hogyha megnézzük, akkor ezeknek a biztosításoknak hatalmasak a költségeik. Hogyha elolvassuk azt a dokumentumot, amit elénk tesznek, és megnézzük, hogy igazából ez mennyibe is kerül, akkor nagyon kellemetlenül fogunk meglepődni. Úgyhogy ezeket érdemes mindenképp átnézni otthon. Ezek a leggyakoribb kockázatok, illetve még egy dolgot kifelejtettem, ez az emberi faktor. Tehát nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.
Igen, de ez a típustól is függ, ugye embertípustól, hogy valaki ad magára, tehát hogy kicsit nagy lábon szeret élni, valaki meg spórolósabban. Gondolom azért ez amíg világ a világ, nem lesz ez ügybe változás, azért jó és színes a világ, hogy ilyenek vagyunk.
Igen, természetesen, és ez teljesen normális. Tehát valakinek a jelenlegi szituáció szükségetege alapján tényleg úgy van, hogy hát ő inkább elkölti az összes pénzét, ez teljesen normális, viszont egy valamire az ilyen emberek figyeljenek oda, hogy ne kezdjenek el például nagyon drága hitelekre venni olyan dolgokat, amiknek az értéke csökken, mert nagyon ráfizethetnek, gondolok itt például tévére vagy hasonló dolgokra. Szlovákiában, hogyha jól emlékszem, akkor több mint 1 millió végrehajtás van érvényben volt. Ma már nyilván kevesebb, de mikor utoljára láttam ezt a statisztikát, ez több mint 1 millió. Ez nem azt jelenti, hogy 1 millió embernek van, valakinek van több is, úgyhogy ezt érdemes elkerülni. Ezért érdemes addig nyújtózkodni, ameddig a takaron kér, túl annyira már nem biztos, hogy nyújtózkodhatunk rajta, mert az hosszú távon pénzügyi szempontból nagyon csúnya helyzeteket tud eredményezni. Ennyit a kockázatokról. Tehát akkor most térjünk rá arra, hogy oké, tudatosítottuk ezeket a kockázatokat, megvannak az ismereteink, mit tehetünk? Hát egyrészt növelhetjük a bevételeinket, másrészt lefaraghatjuk a kiadásainkat. Ami a bevételnövelést illeti, erre több módszer van. Például képezhetjük magunkat, kérhetünk szimplán fizetésemelést, elkezdhetünk vállalkozni, vállalhatunk plusz munkát.
Tehát munka mellett, ugye mondom még.
Igen, például. Akár, vagy válthatunk munkahelyet is akár. Itt fontos megjegyezni, hogy bár szerintem a többség számára, igen, ez sajnos nem mindenki számára kivitelezhető, tehát egyszerűen vannak olyan szituációk, amikor megvan egy adott összeg, és azzal kell gazdálkodni. Na most a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezzel az összeggel gazdálkodni, hogyan tudjuk a legjobban menedzselni a kiadásainkat. Hát az első és a legfontosabb dolog az, hogy tudjuk, hogy hová folyik el a pénz, hová megy el a pénz. Ezért szoktuk azt tanácsolni klienseknek, hogy legalább egy-két hónapig írják le, hogy egyikben mire is költötték a pénzüket az utolsó centig.
Tehát jobb akkor ilyen naplót vezetni, ugye a statisztikát inkább.
Igen, viszont manapság már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogyha például valaki kártyával szok fizetni, akkor a legtöbb bank már nyújt olyan lehetőséget, hogy ezeket a tranzakciókat úgymond bekategorizálja arra, hogy ez ment ételre, ez ment szórakozásra, ez ment lakhatásra.
Meg applikációk is vannak, ugye? Tehát vannak ilyen applikációk, pontosan, amelyek ugye segítik azt, hogy átláthatóbb legyen az embernek a kiadása.
És igazából ezek által még sokkal kényelmesebb az, hogy most tudjuk követni a kiadásainkat, mint eddig bármikor. Úgyhogy ez az első lépés, hogy tudjuk, hogy mire is lényegében mire is költjük azt a pénzt. Utána, hogyha ez megvan, akkor analizáljuk ezeket a dolgokat. Keresünk olyanokat, amik például felesleges. Nagyon sokszor fizetünk olyan előfizetést, amit nem használtunk már évek óta, vagy egyszerűen nincs rá szükségünk, csak úgy ott van, mert megszokásból ott maradt. Ezen kívül például érdemes odafigyelni apróságokra is, tehát napi kávé, napi croissant, ilyen dolgok.
Egyébként olyan dolgok ezek, amelyek így eszébe se jutnak az embernek, mert mindennaposak.
Igen, és egyébként itt visszautalnák arra, amikor mondtam, hogy én ugye a karrieremet úgy kezdtem, hogy először oktattam ezt a témát, ott egyetemistáknak oktattam, és ott kiszámoltam azt, hogy tehát ilyen standard egyetemista dolgok, chips, üdítő, itt-ott egy-egy meki, egy-egy kávé a barátokkal, előfordulhat, hogy havi ilyen 100-200 euróba is belejön. Úgyhogy ezeken az apróságokon is lehet spórolni. Természetesen értelemmel. Nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt, tehát most ne az legyen, hogy a pénzügyi oltára mindent megvonunk magunktól, próbáljunk megtalálni egy egyensúlyt, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy tudjunk azért spórolni is, de azért ezeket a dolgokat itt-ott tudjuk azért élvezni is. Utána vannak például szolgáltatók, amiket használunk, telefon, energia, stb. Érdemes összehasonlítani ezeknek az ajánlatát. Az interneten van nagyon sok ilyen oldal, ami ezzel foglalkozik. Ezeket is érdemes lehet átnézni, hogy megtaláljuk a legjobb ajánlatot számunkra. Utána érdemes szintén odafigyelni a hamis akciókra. Tehát például megyünk a bevásárlóközpontban, úgy igazából nincs szükségem cipőre, de látom most a kirakatban, hogy 50%-kal olcsóbban van, és most csak 50 euró a 100 helyett. Bemegyek, megveszem, de nincs el szükségem, akkor én nem megspóroltam 50 eurót, nem elköltöttem 50-et. Úgyhogy igazából ilyenekre is figyeljünk oda, és ami személyes tapasztalatom, meg hát a személyes esetem is, tehát legtöbbször, hogyha ezeket a kiadásokat elemezzük, és utána összeállítunk egy költségvetést, akkor a költségvetés legtöbbször az ételre fordított kiadásokon csúszik el. Úgyhogy az első és legfontosabb szabály, éhesen soha nem menjünk bevásárolni.
Ezt már hallottam, igen.
Érdemes listát írni arról, hogy mit fogunk akkor ezen a héten csinálni, tehát milyen ételt fogunk fogyasztani, érdemes otthon főzni. Ezzel a listával bemegyünk, bevásárolunk, megveszünk, ami ott van, kijövünk, és akkor alapvetően nagyon-nagyon sokat lehet ezen is spórolni. Ami még az emberek alapvetően nagyokat szoktak idézőjelbe bukni, azok a nagy dolgok. Tehát például túl nagy autót veszünk magunknak, túl nagy házat, stb. Stb. És itt szeretnék rátérni egy koncepcióra, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített pénzügyi tudatosabbá válás terén. Ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon úgy gondolni a pénzére, hogy az valami, amiért úgymond az életidejét cseréli el. Reggel felkelek, bemegyek dolgozni azért, hogy pénzt keressek. Most, hogyha mondjuk egy autós példát, keresek mondjuk 1000 eurót havonta, és akkor van két lehetőségem, van egy autó, kerül mondjuk 10 000 euróba, meg van még egy autó, ami kerül mondjuk 34 000 euróba. Hogyha én megveszem a 34 000 eurós autót, akkor tudatosítanom kell, hogy csak a különbözetért, ugye mindkét autó megfelel, csak a különbözetért, csak azért a maradék 24 ezer euróért én 2 évig be fogok járni dolgozni. Tehát 2 évet csak azért dolgozom, hogy azt a különbözetet ki tudjam fizetni. Uh-huh. Nem eszek, nem fizetek rezsit, nem fizettem a gyermekeimnek az oktatását. Csak ezért. És ilyenkor, hogyha valaki így néz rá a kérdésre, akkor így sokkal objektívebben meg tudja ítélni, uh-huh. hogy számára ez a kiadás megéri-e. Úgyhogy összefoglalva, pénzügyi kimutatásokat nézzük át, figyeljünk oda arra, hogy mire folyik el a pénzünk, hogyha lehet, hasonlítsuk össze a szolgáltatók ajánlatát, próbáljuk a lehető legjobb árakat kialkudni, megtalálni. Figyeljünk oda főleg az étel, illetve az egyéb bevásárlásoknál a dolgokra, hamis akciókra, és figyeljünk oda, hogy ne bukjunk túl nagyokat a nagy dolgokon.
Azt hiszem, hogy ezt nagyon részletesen összefoglaltad, és hát nagyon sok és új információt, hasznos tanácsot adtál, amelyre szerintem nagyon sokan kell, hogy hallgassunk, és kell, hogy hallgassanak. Szerintem a hallgatók is biztos sokat tudnak ebből meríteni, én is személy szerint. Ne féljünk tanácsokat kérni, hiszen úgy hallhattuk Ádámtól is. Nagyon sok részleten múlik az, hogy hol tudunk spórolni, és akár életmentőek lehetnek ezek a változtatások. Ádám, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk a stúdióba. Nagyon fontos, hasznos téma ez. Köszönöm, hogy kicsit felvilágosítottad a laikusokat is azzal kapcsolatosan, hogy miért is fontos a pénzügyekre jobban odafigyelni, és miért nem szégyen, illetve miért ajánlatos tanácsadót, szakembert kérni a mindennapi ügyeinkre.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hát remélem, hogy a kedves hallgatók számára ezek a tanácsok hasznosak lesznek majd, és tudják őket implementálni a mindennapi életükbe.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzon a magukra, viszont hallásra.